Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Járvány, oltás, megelőzés. Ez a mai témánk. A koronavírus járvány romániai megjelenése óta az esetszámokat naponta jegyző és a szcenáriókat modellező szakember dr. Fejér Szilárd, a Sepsiszentgyörgyi Provitam egészségügyi központ kémikus kutatója, a Naprakész vendége. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a kívásunkat.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
A hallgatóknak mondjuk, hogy 0265-22-20-22-es telefonszámon bekapcsolódhatnak a műsorunkba a témával kapcsolatosan, valamint írhatnak nekünk SMS-t a 0740-274-165-ös számra. Eredetileg azt terveztük dr. Fejér Szilárddal, hogy annak kapcsán beszélgetünk, hogy mától kérhető a koronavírus elleni oltás harmadik dózisa. Forgatókönyvünket azonban felülírta a járványgörbe alakulása, amely mellett nem mehetünk el szó nélkül, még akkor sem, ha vannak olyan az álhírek által teremtett valóságban élők az országban, akik szerint mesterségesen felfújt számokról van szó. A stratégiai kommunikációs csoport legfrissebb, ma 13 órakor közzétett jelentése szerint a pandémia tavaly február 26-ai romániai megjelenése óta megdőlt a járványrekord, soha nem regisztráltak ennyi koronavírus fertőzöttet egyetlen nap alatt. Az elmúlt 24 órában 11.049 koronavírus fertőzöttet regisztráltak, ez a járvány kezdete óta a legnagyobb szám, ismétlem. A csúcstartó nap eddig tavaly november 18-a volt, amikor 10.269 személynek lett pozitív a COVID-tesztje. Doktor úr, van megállás, vagy elszabadultak az esetszámok, és ezt már végig kell járni, nincs más út?
Igazából az esetszámok azok már több mint két hete elszabadultak, tehát itt nincs visszaút, nagyon magas esetszámokra számítunk a következő napokba is.
Tehát még ennél fennebb is lesz.
Következő héten is. Igen, igen. Mindenképp az INESZEP-et, tehát a Nemzeti Közegészségügyi Intézet 20.000-es esetszámokkal kalkulál. Én nem tudom, hogy ezt el tudjuk-e érni, mert a tesztelési kapacitás az azért véges, úgyhogy lehet, hogy egyre kevésbé fogják a reális állapotot tükrözni az esetszámok, de hosszú elhúzódó magas esetszámokra számíthatunk mindenképp.
Tehát akkor megdől az a teória, hogy a járványnak a második hulláma nagyobb volt, harmadik kisebb, negyedik még kisebb, és így tovább, és így tovább?
Ez nagyon jó lenne, hogyha így lenne, viszont az van, hogy még mindig ugye a populációnak egy nagyon nagy része nem találkozott a vírussal, és azóta az újabb, a delta variáns az jóval fertőzőképesebb, tehát szinte azt mondhatom, hogy egy új vírussal van dolgunk, és nincsen megfelelő immunitása a közösségnek erre, mert egyrészt akik betegek voltak akár az első hullámban, azoknál most már az immunitás lecsökkent, akik beoltódtak mondjuk január-februárban, azoknál is lecsökkent valamennyire az immunitás, de itt a fő probléma az, hogy a nagy része a népességnek még mindig nincsen beoltva, és a gyerekek ebben a járványban a fő terjesztők, akik majd széthordják mindenfelé idősebb szüleiknek, nagyszüleiknek, és ez miatt nagyon-nagyon nagy esetszámokra számíthatunk, és nem is az esetszám a probléma inkább, hanem az intenzívre kerülő szám, a betegeknek a száma, akiknek a nagy része meg fog halni, illetve azoknak a száma, akik kórházba kerülnek, de esetleg nem jut hely az intenzíven, mert most már túl van terhelve az egészségügyi rendszer.
Igen, a hivatalos, hangsúlyozom, a mai hivatalos adatok szerint jelenleg Romániában 11.431-en szorulnak kórházi kezelésre. 11.431 COVID-beteget kezelnek a hazai kórházakban, közülük 306-an kiskorúak. 1267 páciens van intenzív terápiás osztályon, közülük 17-en kiskorúak. 54.953 fertőzött lábadozik otthon, 10.066-an intézményes karanténban vannak, ugyanakkor 208 koronavírus fertőzéssel összefüggésbe hozott halálesetről beszélünk ma. A csúcs tavaly november végén volt, akkor 213 elhunytat regisztráltak. Szó volt az imént a delta variánsról, amelyről azt olvasom, hogy míg az alfa vírustörzs reprodukciós rátája körülbelül 2 volt, addig a delta vírustörzs reprodukciós rátája 5 körüli, ami azt jelenti, hogy egyetlen pozitív eset több mint 390 ezer fertőzöttet eredményezhet. Ennél érthetőbben, hogy van ez?
Ez a 390 ezer azért mondjuk úgy egy nagyon szenzacionalista megközelítés. Hát ha azt nézzük, akkor egyetlen ember lefertőzött eddig körülbelül 200 millió embert a világon igazoltan, és valószínűleg még vagy kétszer ennyit nem igazoltan. Tehát az van, hogy mindenképp egy embertől nagyon messzire tudnak jutni ezek a fertőzési láncolatok. Ha azt nézzük, hogy a delta vírustörzs mióta megjelent, és mióta inkább elkezdett terjedni, körülbelül 50 millió személy fertőződött meg eddig ezzel a vírustörzsel, tehát ez az összes igazolt fertőzöttnek a negyede. És nagyjából márciusban kezdett el igazán bedurgulni a delta vírustörzsnek a térnyerése, és ilyen rövid idő alatt tehát tényleg nagyon gyorsan átvette az uralmat világszerte, nagyon fit változat, és pontosan ez a járványnak a súlyosságát ez fogja adni, hogy nagyon rövid idő alatt nagyon sok új fertőzött lesz olyan országokban, ahol nincsen meg a megfelelő immunitás.
A fertőzötteknek több mint 80%-a, illetve a koronavírus következtében elhunytak 92%-a nem volt beoltva a vírus ellen, tehát nem voltak immunizálva. Mi győzheti meg az embereket, ha ezek a számok nem elég mérvadóak? Ha ezek a számok, ezek csak azt mondjuk, hogy ezek felfújt számok, ezek tulajdonképpen nem tükrözik a valóságot?
Igazából az emberek nem tudom, hogy egyáltalán fognak-e tanulni abból, ami most fog következni. Tehát most konkrétan katasztrófa helyzet fog következni a kórházakban. Előfordul az minden bizonnyal már a héten, hogy orvosok kell eldöntsék, hogy na akkor kit próbáljanak megmenteni, és kit nem. Nagyon durva helyzet, és az a probléma, hogy az orvosok ugye már két nagy hullámot, illetve az első kisebb hullámot végigcsinálták, és eléggé belefáradtak ebbe. Én nem beszéltek a nevükbe, ugye, mert én nem kórházi alkalmazott vagyok, nem is orvos vagyok, hanem kémikus. Viszont el tudom képzelni, hogy hogyan áll hozzá egy orvos, akinek már bejön az ezredik antivaxer betege, aki azért nem oltotta be magát, mert hallotta, hogy milyen rossz ez az oltás. És nagyon kevés az, aki kórházba kerül, és úgy, hogy be van oltva. A nép ezt egyszerűen nem hajlandó megérteni, valószínűleg azért, mert rossz helyről szerzünk be az információkat. Ez mindenkit nagyon elkeserítő, és igazán, hogyha ebből nem tanulunk, ebből a járványból, akkor mondjuk úgy, hogy akkor majd működni fog a darwini kiválasztódás, mert ez fog itt történni. Tehát azok, akik nem hisznek a vírusba, a nagy részük megszívja ezt a hullámot, akik nem szívják meg, azok esetleg hangosabban mondják, hogy hát ez egy kis influenza volt, de nekik is egyre több olyan ismerősük lesz, aki nem volt beoltva, és esetleg intenzívre került, vagy meghalt a járványba, és akkor esetleg lassan majd beléig ivódik, hogy hát lehet, hogy mégis van ennek az egésznek valami alapja.
Hallgatót köszöntünk, jó estét kívánunk!
Háló, jó estét kívánok, Dénes vagyok.
Hallgatjuk,
szeretnék, Dénes. Szeretnék azt, hogy a törvény igen sarkalatos törvény volt, mert például az, hogy valaki az utcán megy, egyedül is nincs senki, akkor fel kell tenni a maszkot. És akkor jöttek a milicisták, és azt nézték, hogy nincs maszk, maga nincs. Tehát megint miért nem hoztak olyan törvényt, hogy a zsúfolt részen kell maszk, ha nincs egyedül vagy, akkor nem kell semmi. Tehát a milicisták ezt nézték, hogy van maszk, vagy nincs maszk. Ezért az embernek a bizalma elment. Köszönöm szépen, meghallgattam.
Köszönjük. Hát valóban szó volt a pandémia közepén, illetve a harmadik hullám végén szó volt arról, hogy mennyire szigorúak a hatósági intézkedések, illetve ezek a hatósági szigorú hatósági intézkedések, ezek valóban célt érnek-e, vagy éppen az ellentétes hatást váltják ki. Fejér Szilárd, a hatóságok jól reagáltak, a politikum jól reagált, jól reagál a koronavírus járványra?
Igazából azt vagyunk hajlandók elfelejteni, hogy ez egy olyan világjárvány tényleg, hogy a modern emberiség, mondjuk ugye a világháború után nem találkozott még ekkora kihívással, és ezt minden kormány megpróbálja a saját belátása szerint kezelni. Nincs olyan kormány, ahol mindenki azt mondaná, hogy jól kezelték. Még ott sem, ahol nincsenek esetszámok, vagy nagyon hamar megállítják ezeket a fertőzési kócokat, fellángolásokat, például Új-Zéland vagy Ausztrália. Mindig van egy kisebbség esetleg, vagy a többség, aki azt mondja, hogy nem így kellett volna csinálni. Például akik nem szeretik a lezárásokat, azok azt hangsúlyozzák ki, hogy milyen negatív hatása van a lezárásoknak mondjuk az emberek mentális egészségére, és ebben is van valami. A másik oldalon pedig az van, hogy ha túl nagy szabadságot engedünk, akkor nagyjából szabadjára engedjük a vírust, és akkor rengetegen fognak ez miatt meghalni. Tehát minden kormány maga próbálja ezt belőni, hogy mik azok a lezárások, ami miatt az elég lakossági elégedetlenség még elviselhető, a kényelmetlenség még elviselhető, viszont hogy több ember életet lehessen megmenteni. És úgy lehet több ember életet megmenteni, ha nem teszünk akkora nyomást az egészségügyre. Tehát persze voltak abszurd rendelkezések, és vannak is, és lesznek is, de azt kell nézni, hogyha valamilyen szabályt hoznak, azt egy adott hátsó gondolat mindig van mögötte. Tehát van egy cél, hogy azt akarják mondani, hogy maszkot viselsz az utcán, ha tetszik, ha nem. Ezt úgy lehet elérni, hogy bizony lesznek olyan kellemetlen esetek, amikor a rendőr azt mondja, hogy igen, egyedül jössz, engem nem érdekel, mert a törvény azt mondja, hogy neked maszk kell legyen az arcodon is kész. Tehát mindenképp az van, hogy minden rendelkezés azért hoznak, hogy valahogy csökkentsék a rizikót. Az, hogy hozhatnának más rendelkezéseket, észszerűbb rendelkezéseket, ez is igaz, de ez annyira bonyolult, és annyi sok mindent kell figyelembe venni, hogy igazából nem tolhatjuk teljesen a politikumra a felelősséget.
Ha maszkviselésről beszélünk, akkor adódik a kérdés, amit számtalanszor hallottam, én legalábbis, valószínű, hogy önnek is feltették már a kérdést, hogy ha be van oltva egy ember, akkor miért kell neki maszkot viselnie? Vagy miért kell maszkot viselnie annak, aki találkozik egy beoltottal, például a hiper vagy szupermarketben?
Igen, feltétlen ez egy olyan kérdés, ami nagyjából előjön például az oltás elleneseknél is, ugyanazzal együtt, hogy milyen érdekes, hogy eltűnt az influenza tavaly, meg az idén sem. Tehát elmaradt az influenza járvány, és mind a kettőnek ugyanaz az alapja. Tehát azt nem értik meg sokan, hogy a maszkviselés attól eltekintve, hogy kényelmetlen, attól eltekintve bátolja a légúton terjedő kórokozóknak a terjedését, tehát a lehetőségeit effektív. Tehát hogyha nekem, amikor beszélek, vagy tüsszentek, és a nyálnak egy nagy részét felfogja egy akármilyen maszk, vagy textil darab, vagy akármi, akkor jóval kevesebb esélye van annak a kórokozónak átjutni egy másik gazdatestbe. Tehát az történt, hogy a koronavírus az fittebb, tehát elég kevés kell belőle, hogy átjusson egyik emberről a másikra, míg az influenza vírus nem annyira fit, így a koronavírus nagyjából kiszorította az influenza vírus, ezért maradt el a járvány. De ez mindenképp a maszkviselésnek köszönhet. És ha megfelelően viseljük a maszkot, az nagyjából annyit jelentene, mint egy közepes minőségű oltóanyag, tehát annyira képes a terjedést csökkenteni. Tehát nem viseljük jól a maszkot, nagyon sokan hordják az orruk alatt, aminek tényleg semmi értelme nincsen.
Hallgatót köszöntünk, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok! Nekem is volna egy pár hozzászólásom a dolgokhoz. Hát egyebet nem, csak annyit, hogy ma annyit egyéb nincs a rádióban, újságban, mindenütt állandóan reggel, ahol kezdik már nyújtsúr, akkor pláne farkasúr, már a hogy hívják, ahol kezdik. A népet már állandóan, hogy hívják, pánikoltaság, annyi vatag van, annyi meghalt, annyi öltökozott, így már egy kicsit hagyják lenne. Van vírus, nincs vírus, aki akarja, elhiszi a más, Reszinger János is megmondta sokszor, sok más professzorok és komoly emberek megmondták, hogy az egész egy világ gazdasági átverés, nem tudom, de tényleg a népet úgy bepánikolják, annyian vannak megijedve, hogy ma hónap az emberiség kerüli egymást. Aminek kell annyit, még kell összesíteni. Az előttes hagytak meg, uraim, az előttes nem összesítették az egész országot, az egész világot. Hát talán még betegebbeké teszik az embereket. Hát ott vannak a, hogy hívják, a politikusok. Hát mi közik nekik ahhoz? Büntetnek, ők akarnak rendet, hogy rendet csinálni, a bízák az orvosokra, ugyan. Hát aztán hát valahol gondolkozzanak meg egy kicsit. Hát ez szerintem én már megettem az életemnek a kenyerét, de ilyen nem láttam, hogy egyéb nincs. Avalkálnak, avalfakisznak, délbe ebédkor, csak a vírusokat halljuk. Hát hagyjanak békét a vírusnak, ahol elindulsz, ahol menjen, hagyjanak ki ma békét neki, a népet többet megizényék. Többet ne zavarják. Ha ott van például az orvosi egyetemén, nem oltassák be a magyarok, hogy hívják, akik összeegyeztek a románokkal, nem oltassák be magikot.
Köszönjük szépen, azért azt mondjuk el, hogy az orvosi egyetemen nem az orvosis diákok nem akarják beoltatni magukat, hanem a Georgi Emil Palladi Egyetemen orvosok, gyógyszerészek, valamint mérnökök is tanulnak, mármint hogy annak is képezik a fiatalokat, és a mérnökök között volt az a 200 vagy akárhány 100 diák, aki az egyetemi tanévnyitó előtt tiltakozott azért, hogy ne kelljen beoltassák magukat, vagy pedig a kötelező tesztelés ellen is csak úgy vehetnek részt az órákon. Fejér úr, mit lehet mondani arra, hogy a média, a szakemberek csak a vírussal foglalkoznak, és ezért az átlagember azzal fekszik, olyan körülmények között, hogy amint a betelefonáló úriember is említette, van, aki azt mondja, hogy ezt csak kitalálták, és az egész csak egy nagy lufi. Van erre észérv?
Igen, mindenképp van. Tehát az van, hogy van egy ilyen fáradtság. Belefáradt az ember, az emberek belefáradtak abba, hogy egyfolytában ezt hallják, a csapból is ez folyik, és elegük van belőle. És azt akarják, hogy ne legyen. És akkor az egyik legnormálisabb emberi reakció, hogy akkor tagadjuk le, hogy egyáltalán létezik, hát attól eltűnik. Csak azt nem veszik figyelembe ezek az emberek, hogy a vírust az egyáltalán nem érdekli, hogy most beszélnek róla, vagy nem beszélnek róla. A vírust egyáltalán semmi nem érdekli. A vírus az olyan, mint egy beprogramozott gép, amely egyfolytában csak egy dolga van, bejusson az emberi sejtekbe, ott szaporodjon, és onnan átjusson egy másik gazdatestbe. Ennyi. Egy biológiai masina, mondjuk így. Tehát abszolút nem érdekli az, hogy most hányat fog megfertőzni, és hogy hány fog ez miatt meghalni, esetleg, hogy milyen intézkedéseket csinálnak. Ő megpróbálja a saját genetikai programját végrehajtani. Hát mi amit tehetünk, éppen én, hogy sokan azt mondják, hát ilyen még nem ettek, hogy egyfolytában koronavírus van, ez egy világjárvány, és ezt nem képesek sokan felfogni, hogy nem volt ilyen az eddigi életükben, és mivel ez az első, és valószínűleg nem az utolsó az emberiség modern életével, hogy kiszorítjuk az állatoknak az élőhelyét, rengeteg vírus van, amelyik esetleg átugorhat az emberre, ezért nekünk új, és az emberiség nincsen felkészülve, nem immunisak az emberek erre az új kórokozóra. Időbe telik, amíg megszerezzük az immunitást, ideálisan úgy kellene megszerezzük, hogy nem betegszünk meg, az pedig oltással lehet. A nem ideális változat az az, hogy mindenkit, vagy a nagy részünket a vírus megfertőz, abból egy rész meghal, hát így jártak, ez van, és akkor előbb vagy utóbb elcsitulnak ezek a járványok. De attól, hogy nem említjük a vírust a médiába, attól nem fog eltűnni, hanem a mi hozzáállásunkon működne, hogy valahogy a károkat csökkentsük.
Újabb hallgatót köszöntünk, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, üdvözlöm! Kérem szépen, ennek kapcsán Antal Domokos vagyok, Vásárhelyről. Ennek kapcsán csak azt szeretném hozzáadni, hogy mindig volt valami fajta vírus. Volt, kérem szépen, 44-ben én voltam rühös, aztán mindenki volt tetves, aztán mindenki volt orbántos, aztán mindenki volt mumpszos, aztán jött a szárazság 46-ban, akkor nem volt mit enni. Tehát sok mindenféle fajta nevezendő betegség volt, skálát volt ugye, és akkor az emberek nem hallották minden percben, úgyhogy manapság már az emberek bele vannak fáradva sok vírusban, reggel, este, délben. Tehát mindig volt valamilyen járvány, és akkor mindig óvatosan jártunk, ugye, ellenben jelen pillanatban nem tudják, hogy tapintással terjed-e, levegőbe terjed-e, tehát tulajdonképpen gyakorlatilag nem tudják az emberek, hogy is terjed az a vírus. Hát ha a maszkot egész nap viseli, akkor tessék elképzelni, hogy mi hogy hívják, hogy visszaszívunk, amit kilérzünk, vissza is szívjuk, és akkor fáj a fej az embernek. Tehát nyilván jó óvatosan lenni, de még ugye egy professzor úr mondta, még az amerikai is, hogy tulajdonképpen nem is voltak felkészülve erre a vírus járványra, és még nem tudják 100%-ig, hogy gyógyul. Tehát jó lenne valahol rétiktani, mindig voltak ilyen olyan betegségek, de nyilván jó, hogyha az ember tartózkodik, de hát a születes emberek mondják, hogy tolvaj, akkor tolvajé válik.
Köszönjük szépen, azt azért jegyezzük meg, hogy a rühesség az tulajdonképpen egy atka fertőzés, és semmi köze nincs a vírushoz, de Fejér Szilárd, igen, mindig is voltak vírusok, vannak vírusok, csak hogy a koronavírus az más. Miben más? Miért nem tekinthetünk úgy a koronavírusra, mint az eddigi vírusokra, amelyekkel találkozott az emberiség?
Itt az egyik probléma az ugye, hogy igen, mindig voltak járványok, mindig voltak kisebb világjárványok, ekkora a spanyolnátha óta konkrétan nem volt. Voltak nagyobb influenza járványok is, általában a kutatók között az a konszenzus volt eddig is, hogy a következő nagy világjárványt valamilyen légúti úton terjedő vírus fogja okozni, valószínűleg influenza. De nem zárták ki sosem a koronavírusoknak a terjedését sem, tehát hogy az képes lenne egy világjárványt okozni. Az a gond a koronavírussal, hogy mivel a szervezetünk nem ismeri, tehát nincsen megfelelő immunitásunk rá, ezért átlástalanul terjedhet a sejtjeinkben, és így mivel hogy nem is az, mert rengeteg olyan vírus van, amivel mondjuk együtt tudunk élni, de ez mivel olyan folyamatokat indít be a szervezetben, amik esetleg komplikációkat okoznak, és mondjuk ez miatt kerül be a nagyon súlyos állapotban valaki a kórházba, a citokénvihar miatt például, a nagyon erős tüdőérintettséget tudok, tehát légúton terjed, bekerülnek a légutainkba, ha lentebb a tüdőnek a sejtjeiben is szeret szaporodni, akkor már megvan a gond. Tehát azt kell nézni, hogy igen, voltak betegségek, de ez egy különleges helyzet, és ez nem azért van, mert mindenki arról beszél, és azért az ember hajlamos megbetegedni, nem. Bármilyen, például a maszkviselés az azért jó, hogy kevesebb vírust tudjunk a környezetbe küldeni, hogy mást ne tudjunk megfertőzni. Az, hogy visszaszívjuk azt, amit kilélegeztünk, az már millió egyszer be volt bizonyítva, hogy ez nem igaz, tehát semmi mellékhatása nincsen, hogyha van rajtunk egy maszk, tehát egy normál egészséges emberen, ha maszk van, az nem tesz semmi rosszat. A vírusról bebizonyították már, hogy főleg légúton terjedő képes terjedni, sőt nagyon finom aeroszol szentségbe is, tehát akár órákig egy szobában képes a levegőre maradni, nem ülepedik le mondjuk a padlóra. Tehát ezért is nagyon veszélyes. Nagyon jól tud terjedni, nagyon hatékonyan, és ezt kellene figyelembe venni. Amit tudunk csinálni, mivel még nincsenek megfelelő gyógyszerek, viszont van oltás, azt tudjuk csinálni, hogy megelőzzük a bajt, beoltatjuk magunkat, illetve tartjuk a távolságot, akitől lehet, nem megyünk zsúfolt terekre, meg ilyen intézkedéseknek. Egyébként egyszerűen nem tudunk mit tenni.
Oltásról még szeretném, ha beszélgetnénk, viszont előtte újabb hallgatót között köszöntök. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok! Szeretnék hozzászólni a helyzethez.
Hallgatjuk.
Én szerintem mindenki, hogyha ügyel az egészségére, és én például soha életemben, már időskorban vagyok, nem voltam semmivel megfertőzve. De most a maszk miatt a fülemnél megfertőzött, már 2 éve nem múlik el, használok valami gyógyszereket. Szóval kenőcsöt, hogy múljon-e. Én szerintem zsúfoltságban az ember miből lehet kerülje ki, otthon, ha van, vigyázzon magára, vannak ilyen hűlési elő gyógyszerek, lehet szedni, de ne menjen zsúfolásba ide meg oda, mert én szerintem az a legveszélyesebb. Egyik krüszköl, másik köhög, én szerintem én ezeket kerülöm, de az oltás is hallom a tévében nagyon, de nagyon sokan meghaltak. Tehát vannak egyes beteg emberek, akik mindenféle beteg, én is például evel is vagyok betegval is, és én nem bírnám ki ezt a sok, injekciózásokat. Mert stresszes is vagyok, és kényes a szervezetem, és nem tudom kibírni ezt. Sokan, nagyon sokan hallom a rádióba is, a tévébe is, nagyon sokan meg is haltak, és bekerültek az injekció után sokan a kórházba.
Köszönjük
szépen. Tehát aki olyan krónikus betegség, szívvel, meg többféle betegség van, ha nem bírja, miért forcálják, mert hallom az esze, és néztem végig a híradót, nagyon sokan színészek bekerültek, és nagy súlyos betegségben vannak.
Köszönjük szépen,
aki,
hallgassuk
aki
meg,
bírja,
mit mond a
szakember. És aki ne forcálják, és obligálják, hogy üljenek be, vagy azt a maszkot, ha nem mindenki bírja, tessék megérteni, és valahogy, hogy vannak idős emberek, én is ahogy vagyok, más is, többféle ember betegséggel van, és nem mindenki bírja. Mondom, 2 éve már nekem megvan ez a fertőzés a fülemnél. Ha nem hordanám, akkor elmúlna, de nem múlik-e? Nem volt problémám, én mindig felteszem, akár merre megyek, akár buszba, vagy a üzletekbe, de én szerintem ez a legjobb megoldás. Mindenki ügyeljen, miből lehet magára.
Köszönjük szépen, hallgassuk meg a szakembert, hogy mit mond.
Fordul, vagy egy zsebkendőt vesz magához így.
Szakember mit mond? Nem arról, hogy a maszk az, ami kisebesíti a fület, nem tudom, így látatlanba ne menjünk bele abba, hogy megmondjuk, hogy milyen kenőcsöt jól használunk. Oltás, meghalnak az oltástól, azért nem oltatják be magukat az emberek. Mi a válasz erre?
Itt ezzel az a gond, hogy nagyon rosszul értelmeznek bizonyos adatokat, és kiragadják a kontextusból is, és ezek terjednek el.
Tehát ez nem igaz, hogy meghalnának oltástól. Ennek az esélye nagyon ritka. Az ember nagyobb esélye nyer ötöst a lottón, vagy akár hatos teli találatot, mint hogy meghaljon az oltás miatt. Az van, hogy mivel elég sok embert beoltanak, pláne a krónikus betegekkel kezdték ugye az oltást. Azt kell tudni, hogy ugye egy Romániában 1000 emberből egy év alatt meghal körülbelül 12. Ha krónikus betegeket nézzük, akkor valószínűleg 1000 krónikus betegből több hal meg egy év alatt, mint 12. És hogyha az év elején mondjuk bekapta az oltást, rá néhány hónapra meghal, hajlamos a közvélemény arra fogni, hogy hát biztos az oltás volt. De nem biztos, hogy az oltás volt. Lehet, hogy az volt, hogy mondjuk fogatmosott és fogmosás után megcsúszott a fürdőszobában és elesett, vagy elütötte egy villamos, vagy akkorra került a betegsége olyan stádiumba, hogy már nem lehetett rajta segíteni. Tehát azt, hogy kap egy oltást, egy enyhe szúrást, hogy meg sem érez az ember, amivel bekerül néhány ártalmatlan fehérje, ami a vírusnak egy darabja, ami aztán az égvilágban semmit nem csinál, azon kívül, hogy az immunrendszert kicsit cukkolja, hogy ismerje meg őt, attól nem hal meg az ember. Tehát különleges állapotok kell fennálljanak ahhoz, hogy az oltástól valaki meghaljon. Annak nagyon-nagyon-nagyon kicsi az esélye. És hogyha ezt az esélyt, ezt a nagyon kicsi esélyt összevetjük azzal, hogy mi fog történni, ha elkapja a vírust. Ugyanaz az ember, aki mondjuk esetleg, akire ráfognák, hogy hát ez biztos meghalna az oltástól, hát én garantálom, hogy az az ember meghalna a vírustól. Mert a vírus az nagyjából egy olyan, mint valaki, aki egyet taszít a krónikus beteg emberen, és ezért lelöki egy szikláról. Tehát megadja neki a végső lökést, annyira legyengíti a szervezetet, olyan folyamatokat indít be. Tehát ezt nem vagyunk képesek nagyon sokan megérteni, hogy itt arról van szó, hogy ez egy plusz teher a krónikus embereknek, és nem csak a krónikus embereknek, mert azért van elég sok, akinek az égvilágon semmi baja nincs, de éppen nagyon megszívja ezt a vírusfertőzést, és erre a plusz teherre nincsen szüksége senkinek. És ezt a plusz terhet lehetne oltással csökkenteni. Tehát itt nem az van, hogy aki akarja, oltassa be magát. Én, ha rajtam múlna, elsősorban a nagyon kitett ágazatokban kötelezővé tenném az oltást, másrészt pedig kötelezővé tenném a rizikófaktorral rendelkező korosztályban mindenképp, hogy így tudjam csökkenteni a halálozásokat. Mert így emberéleteket lehet megmenteni.
Dr. Fejér Szilárd, a Sepsiszentgyörgyi Provitam egészségügyi központ kémikus kutatója, a Naprakész vendége. Hallgatót köszöntünk, jó estét!
Igen, jó estét kívánok! Tehát az előbb hallgattam hát az idősebb úri embert, aki hogy egyfolytában ezzel tele van meg minden. Hát egyfolytában erről beszélnek. Hát csak idézni tudom a barátnőmet, aki nagy kacagva, egy nagyon tiszta ész, nagy kacagva elmondta, hogy hát minket mindenfélevel beoltottak, senki nem pofázott, megkapta, és utólag kiderült, senkinek semmiféle problémája nem volt. Ez egy. Kettő. Hogy én tudom azt, hogy én megéltem azt, hogy osztálytársam, osztálytársak voltunk, nem jött ősszel, utána már jött és sántított. Tehát ez, hogy például az oltással tudták például a paralízis járványokat megfékezni. Tehát és semmi gondom, mindenkinek szíve joga, hogy beoltatja magát, vagy nem oltatja magát. Személy szerint mi beoltattuk, hát ezzel megint nem vitatkozom. De úgy kezelik azt sokan, aki beoltatta magát, mint egy hülyét. Magyarázzák neki, hogy nem tudod, mit csináltál. Bocsánat, minden ember, felnőtt ember, igen, eldönthető, hogy beoltatja magát, vagy nem oltatja be magát. Tehát egyáltalában az, hogy ennyit beszélünk róla, azért van, mert ha valakiről kiderül, hogy beoltatta magát, vagy egyáltalában azt mondja, hogy figyelj, oltass be magad. Hát akkor úgy kezdem, hogy külmegy, vagy mind, most például Csaba testvérről most mondtam egy példát, hogy miket mondtak, és mik jelentek meg az interneten. Tehát én nagyon jó az internet, de arra nagyon, nagyon negatív oldal az internetnek, hogy mindenki a maga frusztráltságát, a maga hülyességét, a maga mondjam, bunkóságát, azon ki akarja élni, és akkor ő terjesztik az ilyen, amolyan, mit tudom én, hogy ki halt meg, s hogy halt meg, nem tudom én mi. Tehát itt az egyedüli dolog az, hogy nem csoda, hogy ennyi szer volt, van erről a dologról szó, mert nem azok kreálják, nem mi csináljuk azt, hogy egyfolytában erről legyen erről kelljen beszélni, akik beoltattuk magunkat, hanem azok, akik nem oltatták be magukat, és egyszerűen úgy viselkednek, hogy hát figyelj, nézd, ha megfertőznek, hát te vagy oltva, hát mi van, hogyha megfertőznek. Tehát egyáltalában az embereknek az egymásra odafigyelésével van nagyon nagy baj, és valahogy ezen kéne változtatni. Tehát mondom, mindenkinek szíve joga. De ha valaki beoltatta magát, azt ne kezelje a másik, aki mit tudom én, miket hol olvasott, és mit olvasott, és milyen okos dolgokat hallott, akkor úgy kezelje azt, aki beoltatta magát, aki szeretne kimenni társaságba, szeretne elmenni egy előadásra, ne kezelje úgy, mint egy hülyét. Ennyi, köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Dr. Fejér Szilárd, a járvány közösségi ügy, nem pedig egyéni. Tulajdonképpen erről beszélt a hallgató is. Meg fogjuk ezt érteni valaha, hogy közösségi ügy, és felelősek vagyunk mindannyian egymásért?
Sajnos Romániában elég nehezen fogjuk ezt megérteni. Ezt Nyugat-Európában megértették, ott nagyobb a lakosságnak a bizalma, hogy általában a tudományban. Romániában elég rosszul állunk ilyen téren, tehát alapból bizalmatlanok, alapból még megkockáztatnám azt is, hogy nagyjából még a nagyon erős hitnek, úgy az ortodox, mint a keresztény hitnek is köze van ehhez, hogy effektív elhiszünk dolgokat, de nem vagyunk képesek kritikusan gondolkodni. És Ez miatt van az, hogy mindenki igazából önző, mert elhiszi a sok hülyeséget, és azt mondja, hogy oké, hadd döntsem el én, hogy beoltatom-e magam, vagy nem. Nem vagyunk képesek közösségbe gondolkodni, csak akkor, hogyha mondjuk a nagy magyarságunkat kell bizonyítani, ez teljesen nonsens. Itt igazából nem kéne érdekeljen minket az, hogy most félünk a tűtől, vagy nem, mert kéne bízzunk abba, amit a szakma mond. És a szakma pedig azt mondja, hogy az oltások nagyon biztonságosak, jóval egyszerűbb lenne beoltatni magunkat, mint hogy utána terheljük az egészségügyet egy súlyos lefolyású Covid-tal. Tehát az oltásnak csak előnye van, hátránya az égvilágán semmi, adnak még kajabont is, majd mit tudom én most már, mivel próbálják az embereket ösztönözni. Erre is azt mondják, hogy igen, mert hogy milyen oltás az, amire ösztönözni kell a népet. Tehát mindig van valami válasza azoknak, akik nem akarják beoltatni magukat. Ezért mondom én, hogy azért és szerintem arrafele is tartunk, előbb-utóbb minél több ágazatban kötelező lesz az oltás, és akkor már nem lesz diszkuszió, hogy akkor most szeretnéd beoltatni magad, vagy nem, hanem ha akarsz dolgozni, jöhetsz, ha beoltattad magad. És ez itt Romániában, amíg nem vagyunk képesek megfelelő oktatást biztosítani, hogy az ember tényleg tudjon kritikusan gondolkodni, addig ez az egyetlen járható út. Megkockáztatnám, hogy ez egy ilyen oltás diktatúra kellene legyen, hogy így minimalizáljuk a veszteségeket.
Hallgassunk meg még egy hallgatót, aztán térjünk rá az SMS-ben feltett kérdésekre. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok! Én azt szeretném mondani, hogy az mindenki gondolja meg jól magát, mert gyermekkorunk óta legalább 20 oltást kaptunk. Nem tudom most már megszámolni, de az mind azért volt, hogy védjen minket. És hogyha most már megint békel, oltassuk magunkat legalább kétszer, háromszor, négyszer. A grippa ellen is minden évben oltassuk magunkat. Milyen baj van? Miért szökik fel mindenki, hogy nem szeretné beoltatni magát? mert ez az egy nagyon jó dolog. Az nagyon véd minket. És miért vannak ennyien ellene? Én nem értem. Nem tudom felfogni. Egy okos ember, hogyha ezt, úgy, ahogy a doktor úr is mondta, hát ha nem lehet másképp, hát akkor tegyék kötelezővé. Na.
Köszönjük szépen a véleményét. Tegyék kötelezővé, igen, ezt mondja az egyik hallgatónk, Dávid Sándor, kötelezővé kell tenni az oltást büntetés terhe mellett, szigorúan. Gyerekkorunkban nagyon sok oltást kaptunk, valóban jó magam is kaptam, gyerekeim is kaptak, gyerekeimnek külön oltást vásároltam, Amerikából hoztak oltóanyagot különböző betegségek ellen. A mostani COVID elleni oltásról viszont az oltás ellenzői azt mondják, hogy nagyon gyorsan elkészült, lám máskor éveket kellett dolgozni egyen, ezen egyrészt nem hatásos, lásd, azért kell belőle több dózis, másrészt nem tudjuk, hogy mi van benne, harmadrészt mi történik, ha valami bajunk lesz tőle, és évek múltán jelentkeznek a mellékhatások.
Ezeket a problémákat már nagyon rég cáfolták millió helyen, tehát az, hogy az oltás nem hatásos, az egyáltalán nem igaz. Én januárban oltattam be magam mind a két dózissal, ma kaptam a harmadik dózist, folyamatosan követtem a védettségemet antitest vizsgálattal, tehát megnéztem, mennyi antitestet termel a szervezetem. Június-júliusig egész jó antitest szinten volt, aztán elkezdett csökkenni, mára már nagyjából nincsen kimutatható antitestem, de még így is tudom, hogyha megfertőződnék, akkor jó eséllyel nem kerülnék kórházba, mert mivel a szervezet észreveszi a vírust, és mondjuk tüneteket produkálok, nem engedi, hogy lekerüljön a tüdőmbe, a tüdőmet megvédi, és ezért nem kell majd lélegeztetőgépre kerüljek. Tehát az oltás nagyon, nagyon hatékony. Még erre is, hogy megelőzi a súlyos betegségeket, illetve az oltás utáni periódusban, néhány hónapban megelőzi egyáltalán a megfertőződést. Tehát ahhoz, hogy megelőzi azt, hogy a vírus el tudjon szaporodni az orromba például. Az, hogy újra kell oltani, hát igen, ez így van, a koronavírusokról tudjuk, hogy nem stimulálják annyira az immunrendszert, hogy mondjuk örök életre való védettségünk legyen. Ezért is vannak a szezonális megküléses járványok, amiket van három másik típusú koronavírus, ami ezeket a járványokat közben okozza. Ezek ilyen helyi kisebb járványok. De egy valaki újra fertőződhet néhány év alatt, tehát akár évente, két évente újra fertőződhet ugyanazzal a törzse. A koronavírus fertőzés, mint olyan, az sem generál nagyon erős immunválasz, ezért jó az oltás, mert az oltás az jó, erősebb immunválasz generál, mint mondjuk egy normális fertőzés. Az más dolog, hogy lehet, hogy ez az oltás által generált immunválasz kicsit hamarabb alábbfagy, és ezért mondjuk megfertőződhetünk. Van is nekem olyan ismerősöm, aki megfertőződött most úgy, hogy be volt oltva január-februárban, viszont megúszta egy enyhe orr-üreg gyulladással, és néhány napig kellemetlen volt neki, aztán ki. Ugyanúgy nem lett súlyos állapota, tehát, és neki volt ez mondjuk a harmadik adag, tehát egy enyhe lefolyású betegség, és ez lenne a cél, hogy a koronavírus fertőzés, ez most már itt fog körülöttünk lenni, tehát a vírus nem fog eltűnni. És az lenne a cél, hogy végül is egy náthával szelítüljön ez az egész, hogy ne terheljük le az egészségügyet egy csomó súlyos tüdőgyulladásos beteggel.
Erzsébet azt írja nekünk SMS-ben, egyrészt köszöni, hogy van ez a műsor, és beszélünk erről a témáról. Szerinte, ha nem is naponta, de legalább hetente minél többet kellene beszélni ember, szakemberekkel közreműködve, és azt írja, hogy egy egészségügyi központban dolgozik, és nagyon rossz a tapasztalata, gondolom arra céloz, hogy mennyire leterhelt az egészségügyi rendszer. Antal azt írja, hogy vajon miért nem mutatnak a médiában az intenzív osztályokról még több képet, ez talán motiválhatná az embereket. Azt kérdezi egy hallgatónk, aki átesett a betegségen, az nem védett, miért kell még egyszer beoltassa magát. Egy másik pedig azt, Nóra azt kérdezi, hogy ha valaki bekapta az első oltást, azután megfertőződött, mikor kaphatja a másodikat, és talán ez az utolsó két kérdésünk volt.
Tehát ha valaki megfertőződött az előző hullámok valamelyikében, és mondjuk most nincsen kimutatható mennyiségben antitestje, akkor én azt mondanám, hogy nyugodtan oltassa be magát, ha biztonságban akarja magát tudni. A statisztika azt mondja, hogy azért kevés, nagyon kevés az, aki már egyszer kihúzta a betegséget, és másodszor újra fertőződik. Annak sem nulla az esélye mindenképp. Tehát ilyen szempontból érdemes esetleg antitestvizsgálatokra támaszkodni, nézzük meg, van kimutatható mennyiségű antitest vagy nincs. Ha nincsen, akkor vegye fel az oltást. Viszont ha betegség után is folyamatosan olyan környezetben dolgozik, hogy ki van téve a fertőződésnek, akkor meg mindenképp javasolt az oltás, attól függetlenül, hogy most éppen mennyi antitestje van ennek a személynek, hogyha eltelt már mondjuk 6 hónap a betegség óta, csak azért, mert a maga a megfertőződés is történhet úgy, hogy akár aszimptomatikus a beteg, nem is veszi észre, de közben ott van a vírus az orrába, szórja a vírust, ha olyan környezetben dolgozik, átadja valakinek, aki nincsen beoltva, akinek a nagyanyja nincsen beoltva, és akkor mondjuk akinek a nagyanyja ez miatt meghal. Tehát ahhoz, hogy a fertőzési láncolatokat tudjuk csökkenteni, ahhoz minél erősebb védettségre van szükség közösségi szinten.
Dr. Fejér Szilárdnak, a Sepsiszentgyörgyi Provitam Egészségügyi Központ kémikus kutatójának köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolta az én kérdéseimre, illetve válaszolta a hallgatóink kérdéseire. Meggyőzni senkit nem akarunk, nekem legalábbis nem ez a célom, nem meggyőzni, hanem tájékoztatni, talán ez a legfontosabb. Köszönöm.
Köszönöm én is.